Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban a Tradwife trendről beszélgetünk Garamvölgyi Flóra külpolitikai újságíróval. Flóra a Szabad Európa és a The Guardian külsős munkatársa, szakterülete az Egyesült Államok és Közép-Kelet-Európa kapcsolata, illetve a nemzetközi szélsőjobb. 10 éve dolgozik újságíróként, 2019-ig magyarul, azóta pedig főként angolul ír, illetve 2019 óta az Egyesült Államokban él. A Partizán munkáját a Patreon oldalunk keresztül támogathatjátok, a Partizán podcastot pedig kövessétek a YouTube-on vagy bármely podcast applikáción. Köszönet Irsik Bencének a hangutó munkáért, Kili Zsannának az arculatért. Nektek pedig köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! Szervusz, Flóra!
Szia Zsófi, köszönöm a meghívást.
Nagyon jó, hogy itt vagy, nagyon izgi ez a téma, és pont beszéltük az adás előtt, hogy magyarul egy-két cikken kívül igazából így bővebben, részletesebben még nem foglalkozott vele senki, úgyhogy most megkíséreljük szétbontani ezt a Tradwife trendet. Először is szerinted mit jelent ez a szó? Ugye a szó összetétel a traditional wife-ból ered, de hogyha mondjuk magyarul kéne ezt elmagyarázni a hallgatóknak, akkor szerinted hogy lehetne?
Igen, a tükörfordítása az hagyományos feleség, és ez annyit jelent, hogy a hagyományos nemi szerepeket népszerűsítő irányzat és a háztartásbeli nőknek a szerepét idealizálja ez a mozgalom, szerintem hívhatjuk mozgalomnak, és ezt a háztartásbeliséget egyfajta ilyen csábító, idilli egyszerűségként ábrázolja.
És ennek része az, hogy ez egy influencer kultúra, vagy ez így korábbról ered, tehát hogy ez csak újra felkapta egy ilyen hullám most, hogy így van ez a social media által is boostolt trendje ennek, hogy ez mondjuk ilyen influencer videókban megjelenik, megterjed, vagy ez hogy kell elképzelni így történetiségében szerinted?
Maga a Tradwife, és erről szerintem lehet vitatkozni majd, szerintem csak a social médiában létezik. Ez egy social médiában létező performance gyakorlatilag. Majd ezt szerintem később kifejtjük, hogy miért nem létezhet ez az életstílus a valóságban, vagy maximum nagyon kevés és nagyon privilegizált emberek számára létezhet esetleg. De ahogyan megjelenik, úgy senki számára nem elérhető. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ez csak a social médiában, és nagyjából 6 évvel ezelőtt indult ez a mozgalom, mégpedig a Redditen, ezt kevesen tudják, a Red Pill nevű Reddit threaden indult, ami egy konzervatív Reddit csoport, onnan eredeztethető. Maga a jelenség vizuálisan pedig az Instagramon indult el nagyjából a körül, vagy az után, azt mondanám inkább egy kicsivel az után. Úgyhogy első Tradwife-ról szerintem nehéz beszélni, hogy ki volt az. Olyanokról lehet, hogy kik a legismertebbek, illetve kiket nevezünk ennek a mozgalomnak az elindítójának, de nincs egy ilyen eredet története, hogy ki volt a legelső Tradwife, de ha nagyon muszáj mondanom, akkor az Alina Petit, aki egyébként egy brit influencerőt említeni.
És akkor ugye mi az, ami ez a trend a social médián tulajdonképpen arról van szó, hogy nők, általában fiatal amerikai vagy nyugati nők, de ezt majd egész is ki, selfie videókban arról mesélnek, vagy olyan típusú kontentet gyártanak, hogy milyen jó otthon lenni és készíteni a gyerekem / férjem számára a mindenféle ételeket, házi munkát végezni, és akkor persze mindenféle ilyen eltérő véleményeik vannak arról, hogy mennyire tudatosan akarnak ők alárendelődni a férjüknek, de hogy alapvetően ez a hagyományos nőkép, ami hát ismerős lehet nekünk itt Magyarországon a kormány által nyomatott nőkép alapján, de tulajdonképpen a romantizálása ennek a, nem is tudom, 50-es évek amerikai nőképének, amikor otthon vártam a férjem, mikor hazaért a munkából, és én addigra már megfőztem a jó vacsorát, és egyébként nagyon csinos vagyok otthon, és ezzel így kb. Jól leírtam, hogy ez hogy jelenik meg?
Ezzel nagyon-nagyon jól leírtad. annyit fűznék hozzá, hogy ezt két csoportra is lehet bontani, ezt a Threadwife mozgalmat. Megpróbálok minél kevesebb anglicizmust használni, mert engem is szokott idegesíteni a magyar podcastekben, amikor minden második szó angol, úgyhogy előre is elnézést a hallgatóktól.
De itt hát a természetéből is adódik a dolognak, mert annyira amerikai jelenség.
Igen, eredetileg. Ezt szerettem volna mondani, hogy sajnos néhány szót muszáj lesz, mert gyakorlatilag nincs rá magyar fordítás. Tehát a két csoport, amiről beszélhetünk, az eredeti Threadwife-ok, ők kifejezetten ez a már-már fétisben nyúló 50-es évek amerikai, vagy esetleg brit háziasszonyaként, mert egyébként a britekről keveset beszélünk, de náluk is nagyon létezik ez a mozgalom. Felöltöző, gyöngysort viselő, és szinte kizárólag fehér, felső középosztálybeli hölgyekről van szó. Legtöbbször fiatal, attraktív nőkről, ez egyébként a social médiára egyébként is jellemző, nem csak a Threadwife-okra, az, hogy vonzó külsejű nőkkel lehet azért nagyon sok mindent, nem csak ideológiát, ugye terméket, minden mást eladni. Tehát van ez az eredeti Threadwife, akik hagyományos módon öltöznek fel, és a másik vonal, ez a neo Threadwife, vagyis az újfajta Threadwife-ok, ami most különösen menő, és az ő nézettségük még magasabb, mint az ilyen hagyományos ruhákba öltöző nőké, akik pedig abszolút ilyen trendi luxusmárkákat, tehát a Louis Vuittontól a Bottega Venetáig létező márkát meg is jelenítenek egyébként különböző ilyen haul videókban. Ők nem öltöznek fel ilyen régies ruhákba. Náluk már nagyobb diverzitás is megjelenik, tehát ott már nem csak fehér hölgyek vannak, hanem fekete, vagy ugye mixed race hölgyek is részt vesznek ebben a mozgalomban. Van rengeteg közös tulajdonság a két csoport között, inkább esztétikai, mint tartalmi különbség van a két vonal között, de mindenképpen a Neo Threadwife az, amiről egyébként szerintem érdemesebb lesz majd később ezt kifejteni, hogy miért olyan népszerűek ők, hogy miért ennyi millióan nézik őket, és hogy miért kapnak annyi Z-generációs fiatal lánytól olyan kommentet, hogy bárcsak én is így élnék. Tehát ez egy nagyon, nagyon vonzó életforma látszólag a fiatalok számára, és nyilván jobban is tudnak azonosulni azzal, aki crop topban meg trendi ruhában népszerűsíti ezt az életstílust, mint aki kötényben, virágos ruhában, Marilyn Monroe stílusú 50-es évekbeli haj viselettel.
És még láttam olyanokat is, akik meg, nem tudom, a tradicionálist is így a csúcsra járatják, tehát hogy még csak nem is ez az 50-es évek típusú gyöngysoros háztartásbeli nőkép, amit megjelenítenek, hanem ez az ilyen, nem tudom, farmon dolgozó, viskóban élő, ilyen nem tudom, a mormonok jutottak róla eszembe, hogy ez az ilyen nagyon régies, kötényes amerikai nők. Amúgy ilyen nördi csajoknak néznek ki, tehát ilyen nem ez a tipikus szépség, nem ők voltak a szép lányok az iskolában, hanem ők tényleg ez a farmra költöztünk a férjemmel, és akkor ott készítem a mindenféle tésztát. De mondjuk a tésztakészítés az megjelenik nyilván mindegyik Threadwife-nál, meg a mindenféle kajáknak a részletes bemutatása, de hogy még ezt is láttam, ahogy így felületesen a TikTokon rákerestem, tehát tényleg van egy ilyen spektrum ennek, hogy milyen típusú Threadwife akar lenni az adott nő, de akkor a hasonlóságokról beszéljünk ilyen címszavak szintjén akár, vagy szerinted mik azok az ilyen sarokpontok, amik jellemzőek ezekre a nőkre?
Jó, az előző gondolathoz még annyit hozzáfűzök, hogy igen, én őket azért nem említettem külön, mert az előző csoportban hagyományosan öltözködőkkel soroltam őket, de tök jó, hogy mondtad, mert egyébként az angol kifejezés az a cottagecore rájuk, ami ez a farmi, vidéki világra jellemző rengeteg ilyen természetes anyag, tehát ilyen len ruhákat hordanak, hatalmas farmon élnek, faasztal, olyan jellegű tartalmakat láthatunk tőlük, hogy tejet például öntenek egyik üvegedényből a másik üvegedényben. Erről majd egyébként beszéljünk viccen kívül is, hogy ezek a különböző ilyen fölösleges tevékenységek miért jelennek meg a Tradwife tartalmakban, mert szerintem ez nagyon izgalmas, hogy ki az, aki ráír erre, és mi az, amit egy valódi háztartásbeli csinálna ehelyett, hogy egyik, amúgy egyébként gyönyörű üvegből, a másikba önti a tejet, vagy pedig különböző ilyen faltálakba hajnali 4-kor milyen süteményeket, vagy milyen különböző pékárukat készítenek, vagy gyúrnak, amivel önmagában egyébként hozzátenném, nincsen probléma, én is sütök kenyeret otthon, tehát ez még nem antifeminista önmagában, hogy valaki szeret sütni, meg főzni.
Akkor mi különböztet meg téged egy Tradwife-tól, szeretném kérdezni?
Egyrészt az, hogy ez azért nem csak egy gasztro content. A Tradwife az egy életstílus, amit nem úgy jelenítenek meg, hogy ő így él, és ez csak egy ilyen lifestyle, vagy egy ilyen milyen egy napom típusú YouTube, vagy TikTok videó, hanem kifejezetten állást foglal amellett, hogy a nőknek ezt az életstílust ajánlja, és hogy ez az életstílus az, ami feljebb való attól, hogy valaki a munkaerőpiacon elhelyezkedik, és ott próbál meg helytállni. Tehát mondjuk, ami engem megkülönböztet a Tradwife-tól, akkor, amikor otthon házilag készítem a kenyeret, vagy a tésztát, az az, hogy egyrészt én ezt nem contentnek szánom, tehát ez nem egy performance a részemről, hanem azért csinálom, mert Amerikában borzasztó a kenyér is. Próbálok finomabb dolgokat enni otthon. A másik, ami, tehát hogy ezt én nem veszem fel videóra, a másik pedig, hogy nincsen ilyen agendám amellett, hogy másoknak is otthon kellene ezt kézzel készítenie, vagy sem. Tehát nem próbálok senkit meggyőzni arról, hogy úgy éljen, ahogy én. Illetve, hogy azért nem feltétlenül érek rá erre minden nap, és ennek amúgy nagyon örülök, hogy erre nem érek rá, de hogy nem tudok minden nap kézzel készíteni valamit otthon, mert egyéb más elfoglaltságaim is vannak, például, hogy dolgozom.
Igen, őrület. Téged is elrontott a feminizmus, mert hogy ugye azt mondja jó pár ilyen Tradwife, hogy hát ők azért gondolják ezt tulajdonképpen az életük boldogságának a beteljesedésének, mert hogy őket átverte a feminizmus, és a nőket átveri a feminizmus azzal, hogy azt mondja, hogy mindent lehet, családot, vagy mit, gyereket vállalni, meg háztartási munkát végezni, meg a karriert építeni, és hogy ez nem igaz, és hogy tulajdonképpen ők visszatérnek egy ilyen áldott állapothoz szerintük, amikor nem kell ennyi nyomást magukra rakni, nem kell a kapitalista rendszerben úgy részt venni, hogy egy ilyen termelőgép vagy a gyárban, meg a munkahelyen, meg az irodában, meg a nem tudom hol, és tulajdonképpen milyen tök jó, hogy azt a típusú munkát végezhetik, amihez valóban kedvük van. Ők ebben csodálatosan kiteljesednek, és én közben azon gondolkoztam, ahogy néztem ezeket a tartalmakat, hogy ez mind oké, tehát hogy lehet nyilván így gondolni, hogy valaki nem akar a munkaerőpiacon gürüzni, de hogy ezt miért kell felvenni videóra, tehát nekem is itt van egy ilyen diszonancia ebben, hogy igazából, hogyha ő ezt nem veszi fel, akkor ez nem is létezik, tehát hogy tök sok Tradwife van idézőjelben, anélkül, hogy ez videón lenne, tehát ezt nők milliói, milliárdjai csinálják, de attól még nem lesz ez egy ilyen dolog, és nagyon érdekes szerintem is, hogy ez kikhez szól, nyilván a fiatal lányokhoz, és például a, nem tudom, az egyik leghíresebb, vagy talán a leghíresebb ilyen influencer, Nara Smith, aki amerikai, illetve Esti Williams nevét látom még sokat, aki 25 éves, Nara Smith 22 éves, tehát hogy ezek a nők nagyon-nagyon fiatalok, és hogy nyilván ők még nem rendelkeznek annyi élettapasztalattal, mint mondjuk egy 50 éves nő, aki nem tudom, elvált mondjuk egyszer vagy kétszer, és ott van már 3 gyerekkel pár 10 éve, majd ezt is bontsuk ki később, de tök jó ilyen reakcióvideók is vannak ezekre a nőkre, hogy édeseim, szóval, hogy igen, én is azt gondoltam, hogy ez kurva jó ötlet lesz 20 évesen, és nagyon kényelmes és jól hangzik, hogy majd engem a férjem eltart, és én ebben bízom életem végéig, de hogy aztán a realitás nem így történt. Szóval nagyon érdekes az, hogy ezek a nők eladják azt, hogy ők tulajdonképpen csak otthon sütnek, főznek, de hát egyrészt ez egy komoly tartalomgyártás, ők gyakorlatilag üzletasszonyok is, és a célcsoportjuk természetesen a TikTokot, meg az ilyen social mediát erősen fogyasztó fiatal korosztály, fiatal lányok, és hát ott jön be az, hogy ez mennyire káros és veszélyes arra nézve, hogy ezek a lányok mit tekintenek elérendő célnak az életben. Most elég sok mindent feldobtam, de hogyha gondolod, ezt kibonthatjuk, hogy tulajdonképpen itt mi történik, mi az ereje ennek, mi a hatása ennek.
Először is szerintem akkor beszéljünk arról, amit te is említette, hogy mit látunk ezen a videókon, és mi az, amit nem látunk. Amit látunk ezen a videókon, az az, hogy egy fiatal nő otthon, egy gyönyörű, hatalmas konyhában, mert ugye rendszeresen ezek a tartalmakat a konyhában veszik fel, valamilyen olyan tevékenységet végez, ami legtöbbször, hogyha a narasztmisztről beszélünk egyébként, felesleges. És ez alatt nem a főzést értem, mert ez egy csodálatos dolog, de olyan dolgokat csinálnak, hogy például gabonapelyhet készítenek, amit otthon ugye alapvetően nem szokott az ember. Miért nem? Mert nagyon időigényes. És alapvetően a végeredmény nem éri meg. Tehát az tényleg abszolút egy olyan dolog, amit a boltban szoktunk megvenni, és okkal szoktuk a boltban megvenni. Ki az, aki ráír arra, hogy egyesével készítse a színi miniszt otthon a gyerekének reggel, az, aki semmi mást nem csinál, csak ezt. Tehát nem csak arra értem, hogy nem dolgozik, és ez egy nagyon nagy különbség a háztartásbeliek és a tradwife-ok között, nem csak, hogy nem dolgozik, de egyébként házi munkát sem tud végezni az, aki egyesével 200 darab gabonapelyhet legyert reggel, az nem fog tudni porszívózni, meg mosogatni, meg a gyerekre vigyázni, mert az egész napja erre megy rá.
Illetve meg is kell vágni a videókat. Csak teszem hozzá ilyen tartalomgyártó fejemmel, hogy az is egy hatalmas munka.
Igen. Tehát mi az, amit látunk a videón? A nőt egyébként gyakran nagyon drága, márkás designer ruhában, vagy nem, és akkor meg, de akkor is egy, tehát hogy nem egy olcsó, ezek a tradwife-ok, akik a hagyományos ruhákat viselik, az is egy speciális öltözék, tehát egy drága ruhában egy fiatal, csinos nőt sminkben megcsinált hajjal látunk főzni, sokszor olyan ételt, amit tényleg nem érdemes otthon elkészíteni a nulláról. Ezt látjuk. Amit nem látunk, az az, hogy kivégzi el a takarítást azután a főzés után, kivágja össze a videókat, ki van ilyenkor a gyerekkel, mert ugye általában ezeknek a hölgyeknek több gyereke is van. Ennek az oka egyébként nyilván egyrészt a választás, hogy így döntött, hogy több gyereke lesz, de sokszor egyébként vallási oka is van, mert a legtöbbik a mormon hithez tartozik, vagy a mormon vallást gyakorolja.
Akkor ráhibáztam, hogy a mormonok ugrottak be.
Okay. Igen, sokszor egyébként meg is vádolják ezeket a tradwife-okat, hogy mormon propagandát terjesztenek. Ebben lehet igazság, de azért én ezt összetettebben látom. Tehát attól függetlenül, hogy valaki háztartásbeli több gyereke van, nem gondolom feltétlenül, hogy propagandát terjeszt. A propaganda az máshol kezdődik, és van, amelyik videóban megjelenik ilyen jellegű propaganda egyébként. Tehát akkor, amit nem látunk, az az, hogy ott van a házvezetőnő, a babysitter, a takarítónő, és a social médiás, aki ezt összevágja. Illetve a másik dolog, amit elfelejtünk ezeknél a videóknál, mert amikor valamilyen kontentet nézünk, akkor ugye azt hisszük, hogy valakinek tényleg az életébe látunk bele. És hogyha ezeket a videókat, amikor nézzük, nem gondoljuk át, hogy mit is látunk, akkor azt gondoljuk, hogy akkor ez a hölgy, ez nem dolgozik, mert otthon van. De social media influencernek lenni egy munka, és hatalmas bevételt lehet vele szerezni. Tehát millió dolláros összegeket, különböző szerződéseket, akár divatházakkal is, ahogy említettem, mert ugye a Neo Tradwife-ban van rengeteg divatkontent, vagy akár ilyen szépségápolási termékekkel, vagy azoknak a, azokkal a cégekkel, amik szépségápolási termékeket árulnak azokkal, és ugye szerződéseket kötnek, illetve különböző konyhai eszközöket forgalmazó cégekkel, amik Amerikában ezek a nagyon ilyen luxus termékeket áruló, például a Williams Sonoma, ezeknek a termékeit látjuk például a Nana Smith videókban is, ahol több száz dollár egy olyan edény, egyébként gyönyörűek is. Én is nagyon szeretem ezeket a boltokat, de azért, hogy mondjuk minden tányért ott vegyen meg az ember, az ahhoz egy tekintélyes bevételre van szükség.
Valamilyen tök jó cikket olvastam, amiben kifejtik, hogy igazából ezek a nők a férjüknek a gazdasági státusz markerei gyakorlatilag így élőben, szóval, hogy tulajdonképpen a férjüknek a pénzügyi jólétét testesítik, jelenítik meg, és sok videóban nem látjuk egyébként a férjeket, de vannak kifejezetten olyan influencerek, ahol így, nem tudom, benne van a videóban az is, hogy aztán megjön a férj, és ott ülelget engem, és amikor ott a vacsorát elfogyasztotta. De hogy alapvetően ezek a nők tényleg egyedül vannak a konyhában, és tényleg minden nagyon meg van csinálva. Tehát tényleg az ilyen kotichkor csajoknál is, hiába kotichkor, olyan, mint egy ilyen filmszett. Tehát csodálatosan be van rendezve minden, meg van világítva, meg nem tudom. Szóval, hogy tényleg nem olyan egyszerű azt azért csinálni, és hát igen, nem a WC pucolást látjuk, ami nem annyira vonzó kontent, hanem nyilván azt, ami ilyen nagyon, nagyon jól esik nézni, nagyon kielégítő, hogy igen, ott kevergeti a, nem tudom, meg gyúrja a tésztát, és akkor a Nara Smithnek van egy ilyen csodálatos búgó hangja hozzá, és akkor előadja, hogy jaj, a gyerekem kér tőlem, nem tudom, milyen csokoládét, és akkor én ezt most szemenként össze fogom tapasztani. Tehát körülbelül ez az ilyen stílus. És próbálnak így érdekesen reagálni néha ezek az influencerek a kritikákra, amit kapnak. Azt hiszem az Esti Williams videójában volt egy ilyen, hogy így elmagyarázza ilyen vicces módon, hogy igen, ő nagyon szereti ezt az életformát, igen, ő szeret otthon lenni, és főzni, és nem tudom, készülni a férje hazajöttére, de ő nem alárendelt nő akar lenni, ő ezt kikéri magának, és ő ugyan egy keresztény nő, de nem gondolja, hogy ez egy ilyen vallási előírás lenne, vagy ő nem azért csinálja, és szerintem nem igaz az, hogy ezek a tradwife nők, ezek alárendelt szerepben akarnak lenni, legalábbis ő nem. És akkor tovább pörgettem a következő videójára, ahol egy ilyen gyöngycsort helyez fel az ágyon, és mondja, hogy mindjárt hazaér a férje, és hogy ő mennyire boldog, hogy várhatja tip-toppon, amikor már a ház is elkészült a férje fogadására, és minden készen áll, és a vacsora is. Szóval, hogy érdekes üzeneteket fogalmaznak meg, ahol mintha kritikusak tudnának lenni arra, ami itt történik, meg ilyen nagyon ügyesen csavargatják ezt az üzenetet, hogy ne tűnjön úgy, hogy ők tényleg most így azt akarják, hogy a nők alá legyenek rendelve, de valaki egyébként meg simán kimondja, hogy igen, én meg azt akarom, mert az alárendelt nő az igazából egy csodálatos szerep.
Igen, a tradwife-okat sem lehet ilyen homogén csoportként nézni. Ott is van, aki egy picit nyíltabban csinálja ezt a propaganda részét, és beszél arról, hogy miért jó alárendelt nőnek lenni egy kapcsolatban. De nagyon sokan megpróbálják ezt úgy eladni, hogy ez egy választás, és hogy ez egy jó választás. A kérdés az, hogy tényleg valóban jó választása annak a nőnek, aki nem a TikTokra gyárt kontentet. Mert aki a TikTokra gyárt kontentet, annak van egy olyan biztos bevétele, amiben ha esetleg ez a kapcsolat ugye zátonyra fut, ez az idealizált kapcsolat, ahol a férfi dolgozik, és a nő otthon főzőcskézik, ugye zátonyra fut, akkor egy válás során mi történik, vagyonmegosztása, a többi az hogy fog kinézni. Tehát aki nem a TikTokra gyárt, az esetleg utána nagyon kellemetlen helyzetbe kerülhet. Egyébként a válást, amíg megígyezném, szerintem az a tradwife-oknál érdekes, az 50-es évek stílusát utánozzák, ugye? De ha jól tudom, akkor egészen 69-ig Amerikában nem volt ez a no-fault törvény bevezetve, ami ugye azt jelenti, hogy addig a válásnál valamilyen nagyon nyomós indokot kellett felhozni, nem lehetett csak úgy elválni a nőknek a férjüktől, és nagyon nehéz volt ez a procedúra. Egyébként Kalifornia volt az első állam, ami ezt a törvényt életbe léptette, tehát utána következett még a többi része Amerikának. Hát az a kor, amit ezek a nők idealizálnak, ott ők nagyon kiszolgáltatott helyzetben voltak törvényileg is, illetve anyagilag is a férjüknek. És ez az egyik legnagyobb hazugsága ezeknek a Threadwife tiktokereknek, hogy ők ugye arról beszélnek, hogy fizessen a férfi mindent, és hogy a férfi, hogy ez nyilván, nem tudom, a randikon is, meg mindenhol sem, soha egy fillért ne fizessen ön, és minden férfit biztosítson, de azért az ő bevételük gyakran még meg is haladja a férjükét. Tehát erről nincsen szó. Illetve említetted, igen, hogy akkor mi a helyzet ezekkel a férjekkel. A legtöbb videóban ugye olyanok, mint kicsit Kalambó felesége, hogy így van róluk szó, de nem látjuk őket. De mégis a kezdeti büdzséjét ezeknek a csatornáknak azért ők biztosították, és a legnevesebb példa erre szerintem a Ballerina Farm. Hogyha nézegeted ezeket a videókat, akkor biztos rábukkantál erre a nevű csatornára, a Ballerina Farmra, aki a Hannah Nealman-nek a csatornája. Az egyik legnagyobb követettséggel rendelkező csatorna, főleg a cottagecore vonalon, tehát ez a farmos, lenkötényes, tejfejős történetben ő a legismertebb képviselő. Róla rengeteg olyan cikk jelent meg, ahol újságírók ugye kiderítették, hogy dollár milliárdos a férje gyakorlatilag. Tehát az az egyszerűség, amiről ő beszél, hogy semmi smink, meg fodrász, meg nem tudom, semmi nem kell, és csak otthon néhány dollárból megcsináljuk a kenyeret, az egy hatalmas hazugság, hiszen egyrészt a Ballerina Farmnak a csatornája is rengeteg terméket árusít, például a kovászt, amiből a kenyere készül, azt meg lehet rendelni ott Amerikában, meg egyéb más ilyen termékeket is. Másrészt meg a férje, a Hannah Nealmannak egy nagyon-nagyon tehetős ember volt már a csatorna kezdet előtt is, tehát bőven megtehette, hogy otthon főzőcskézik, meg felveszi ezeket a videókat, mert nem volt szüksége arra, hogy neki is legyen, vagy eleinte külön bevétele. És azt szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog a Threadwife-oknál, hogy ki az, aki ezt tudja csinálni. Tehát lehet ezt az életstílust népszerűsíteni, mint választást, de kérdés az, hogy ki az, aki ezt választhatja, és ezért is szokták gyakran összemosni ezzel az alt-rightos, meg fehér felsőbbrendűségi mozgalommal a Threadwife-okat, mert rengeteg országban azért jellemzően a fehér felső középosztálybeli emberek tehetik azt meg, hogy csak egyetlen ember dolgozik a családból, és azt tartja el a 8 gyereket meg a feleséget. Más nőknek nem feltétlenül, meg más rétegből való nőknek nem feltétlenül van az a választási lehetősége, ami erről, ugye ezt a szót, ezt nagyon szeretik, ezt a choice szót mondogatni ezek a csatornákon. Tehát nekik nem nagyon van meg az a választási lehetőségük, hogy otthon maradnak, és reggel sziliminiszt sütnek, mert azért a legtöbb ember nem viccből megy be reggel dolgozni, sőt, még nem is csak azért, mert hogy harcos feminista, hanem egyszerűen, mert szüksége van a pénzre. És ez a Threadwife mozgalom egyik legnagyobb hazugsága.
És akkor beszélhetünk a kapcsolattal a szélső jobbal, vagy hogy a szélső jobb ezt hogy használja ki. Említetted a Red Pill Reddit fórumot, vagy hogy mondják ezt, csoportot. Én egy olyat olvastam, hogy 2020-ban egy Julia Ebner nevű kutató, aki ilyen extrémistákat kutat, egy szélsőjobbot is kutat, azt találta, hogy 30 ezer nő azonosította magát Threadwife-ként ezen a Red Pill Women nevű threaden, és hogy azon gondolkoztam, hogy ez akkor ennek az ilyen férfi jogi aktivizmusnak a párja lehet, vagy hogy a szélsőjobb az igazából örül ennek, hogy a nők ezt csinálják, és csak felkarolja, vagy eredeztethető-e ez mondjuk szélsőjobboldali mozgalmakból? Erre tök kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről.
Igen, a Red Pill-es eredet alapján egyértelműen eredeztethető szélsőjobbos, vagy ilyen ultrakonzervatív, inkább ezt mondanám, Amerikában mozgalomból. Alapvetően ez illeszkedik a szélsőjobbnak, meg az ultrakonzervatív mozgalomnak a nő képébe. Az otthon lévő családanya, aki, ez nyilván nincs kimondva egyébként a szessőjobban, de aki gyakorlatilag nagyon nehezen tudna elmenni otthonról, ha valami nem tetszik neki. Tehát egy abszolút férfi központú családképről beszélhetünk itt, ahol a döntésjoga, az anyagi források, az mind a férfi kezében van, illetve ugye az a nagy családos kép is, amit egyébként a magyar kormány is reklámoz, ez is abszolút beleillik ebbe a szélsőjobbos idealizált családképbe. Amit érdekesnek láttam, én ugye rengeteg a munkám miatt rengeteg olyan Twitter, Reddit, Telegram, stb. Csatornát követek, ami szélsőjobbos, ultrakonzervatív, meg ez a szélsőséges része ugye a republikánus vonalnak, nagyon sok ilyen tartalmat követek, és Twitteren egy poszt elképesztő megosztást, meg hatalmas ilyen forgalmat kapott, ami azt ábrázolta, hogy egy konyhában egy ilyen tényleg szupermodell külsejű nő ül, és a gyerekkel foglalkozik, és az volt a kép felírva, hogy fölösleges hazudnotok magatoknak, minden férfi erről álmodik. És akkor nyilván az ezzel szimpatizáló jobbos közösség az ezt lájkolta, meg egyetértett vele, meg olyan kommentek jöttek rá, és nyilván a kritikus hangoktól meg jött rá az a ilyen cinikusabb, meg viccesebb kritika, hogy akkor mit látunk itt pontosan egy szupermodellt a konyhában, mert hogy a nő meg ilyen picit ilyen kihívóbb öltözékben volt, de maga az ilyen idillia a képnek, az ilyen abszolút az ilyen háztartásbeli feleség, aki szexruhában várja haza a férjét, de közben a gyerekkel foglalkozik, és a konyha az egyetlen élőhelye gyakorlatilag, és aztán nem hagyja. Tehát ilyen nagyon izgalmas vizuális látvány volt. Tehát, és szerintem próbáltam egy picit a hallgatók fele ilyen vizuális képeket adni, mert szerintem ez egy ilyen kulcs része ennek az egész mozgalomnak, hogy hogyan néz ki ez az életforma a fotón és a videón. Mert ez nem létezik a való életben. Azok a ruhák, amiket látunk a TikTokon, amiben főznek, azokban értelmes ember nem főz, mert egy perc múlva lisztes, zsíros, olajos, paradicsomos mindenes lesz. Tehát, hogy senki nem főz úgy, ne legyenek senkinek illúziói egyetlen férfi hallgatónak sem. senki nem főz mély dekoltált felsőben, mert az első olajfröccselésnél az életét megbánja az ember. Úgyhogy igen, csak ez egy ilyen kitérő volt, de hogy a szélsőjobbra visszatérve, ez abszolút beleilleszkedik abba a családképbe, és hogy miért illeszkedik bele, mert ez egy férfi fantázia, ez szerintem nagyon fontos kimondani. A Threadwife az egy férfi fantázia nagyrészt, mert hogyha nem az lenne, akkor nem ilyen hajjal, sminkkel, ruhával jelennének meg ezek a hölgyek. Szerintem minden női hallgató, ha belegondol, hogy szeret otthon lenni, akkor a kinyúlt mackóra szavaz a legtöbb ember, és ez azért van, mert mindenki kényelmes szeret lenni, de ezek a derékban erősen meghúzott ilyen dekoltált kis 50-es évekbeli ruhák, ezek azért nem a legkényelmesebb dolgok otthonra, tehát ez mindenképpen valakinek a kedvéért néz ki így, és ezért egyértelműen ez egy ilyen férfi fantázia, a női fantázia része, ami miatt a fiatal lányok a TikTokon szeretik ezt a kontentet, és ami miatt alá kommentelik, hogy én is így szeretnék élni, és szerintem ez is egy nagyon izgalmas dolog, hogy miért akar most valaki így élni. Annak a jelenlegi világgazdasági helyzet az oka, a jelenlegi munkaerőpiac az oka, az a fajta ilyen létbizonytalanság az oka, hogy elkezdtek vágyni arra az emberek, hogy egy olyan biztos anyagi helyzet álljon otthon elő munkanélkül is, amiben mindenféle stressz nélkül megteheti azt az ember, hogy otthon öntögeti a tejet egyik üvegből a másikba.
És hát gondolom, nem lehet nem elmenni amellett a tény mellett, hogy a COVID-járvány mennyire bepörgette ezt, tehát nem véletlen, hogy az utolsó 5-6 évben pörgött fel ez ennyire, és tényleg cikkek sora szól arról, hogy mennyire jelentősen megfigyelhető volt az, hogy nyilván mindenki átélte a karanténok idején, hogy otthon több ideje volt ilyen dolgokat csinálni. Én is zenészként, az összes zenész barátom, meg én is otthoni zenei videókat csináltunk, és mindenki a kenyérsütéstől kezdve a mindenféle házi munkát újra felfedezte, vagy végre lett rá ideje. Tehát, hogy ezt így át is tudjuk érezni szerintem, hogy igen, ha az embernek tényleg van egy olyan háttere, hogy otthonra kényszerült a karanténok miatt, és van ideje arra, hogy ilyeneket csináljon, akkor ezzel tényleg el lehet játszogatni tök jól, egészen odáig, amíg gazdaságilag ez kivitelezhető, de nyilván azoknak a nőknek, akiknek nem választás volt az, hogy a karantén idején otthon kényszerültek tanítani a gyerekeket, és takarítani, és főzni, mosni, és dolgozni valahogy még, meg megoldani a munkájukat is, az nem volt ennyire jó játék, tehát hogy nyilván azok a nők tudtak ebből influencerként kijönni, vagy azok tudták ezt felpörgetni akkor vagy utána, akiknek megadatott az a jólét, hogy ezt ilyen szórakozásból, vagy ilyen tartalomgyártásként űzzék. Persze az is nagyon fontos faktor szerintem, hogy nyilván a fiatal lányokra különösen milyen hatása volt a járványnak, tehát az összes fiatal lányokra jellemző mentális zavar, anorexia, stb. Is felpörgött, a social media fogyasztás is felpörgött, annak a hatásai is, tehát hogy így ezt mind figyelembe véve egy ilyen perfect storm, hogy így angolos legyek, hogy egy ilyen tökéletes együttállása azoknak a dolgoknak, amik kitermelik ezeket a tartalomgyártókat és a célközönséget is, és nagyon-nagyon addiktív is ez az egész.
Igen, ezeket a videókat nagyon kellemes nézni, még amit az előző gondolatsorból is ehhez kapcsolódik, amit most mondtál, hogy milyen ilyen orgánummal veszik fel ezeket a videókat, az a kellemes, lágy, búgó női hang, az része ennek a Treadwife fantáziának, vagy fétisnek abszolút. Tehát a nőnek a lágy, feminin oldalának a hangsúlyozása, ez abszolút része ennek a képnek. Minden eleme ugye illeszkedik ebbe. És erről nagyon sok tartalomgyártó, aki Treadwife beszél is, hogy ő kifejezetten a femininitásra törekszik, a hagyományos nemi szerepekbe ő kifejezetten szeretne beleilleszkedni. De hát, mint tudjuk, azért a hagyományos szerepek nem feltétlenül a nőknek kedveznek sem rövid, sem hosszú távon. Az otthon maradt karanténos nőkről még ami eszembe jutott az, hogy ennek szerintem a legnagyobb veszélye is, erről viszont viszonylag kevés helyen esett szó, mert szó esett ugye a vallási propagandáról, a válásról, a különböző hazugságokról, amik itt megjelennek, de amiről nem esett szó, az a családon belüli erőszak. És ez a Treadwife életstílusnak az egyik nagyon nagy veszélye, hogyha valaki elhiszi, hogy ez... amit a TikTokon lát, ez megvalósítható, és feladja a munkáját, és alárendeli magát a férj minden kívánságának, akkor sajnos, ahol ez amúgy is benne volt a pakliban, hogy esetleg agresszió jelenik meg abban a párkapcsolatban, ez egy nagyon megnehezített helyzet lesz a nő számára, és sajnos a Treadwife videókban még hangsúlyozzák is azt, hogy a férfi kedvéért öltöznek így, vagy a férfi kedvéért főzik ezt az ételt. Ez egyébként Nara Smith videóban jelenik meg, ami szerintem nagyon érdekes, mert pont ő tér el a hagyományos Treadwife-októl, és őt sokszor ilyen modern, nem nőként szokták jellemezni, és róla írják azt, hogy őt nehezebb bármiféle ilyen konzervatív propagandával vádolni. De ha valaki tényleg figyelmesen meghallgatja a videóit, akkor majdnem minden harmadik, negyedik videóban elhangzik az, hogy a férjem legtöbbször elégedetlen azzal, amit főzök, vagy a férjem nagyon finnyás az ételekkel, és ezért most megpróbáltam az ő kedvébe járni. És hogyha ezeket a mondatokat hallgatjuk, akkor azért elgondolkozunk azon, hogyha ezt idealizáljuk, hogy, hogy valakit folyamatosan kritika ír otthon, valaki vállandóan elégedetlenek, tehát egy ilyen verbális abúzusnak esetleg ki van téve, akkor azt nem mint ilyen red flag, vagy nem mint ilyen figyelmeztető jel ábrázolják ezek a videók, hanem inkább arra buzdítják a nőket, hogy próbáld meg akkor máshogy, próbáld meg jobban, próbálj meg finomabbat főzni, próbáld meg azt a fajtát, amit a férjed szeret, és azt, hogyha az élet más részeire is levetítik, akkor annak vannak veszélyei, hogyha ezt propagáljuk a nők fele. A legtöbb országban azért ezzel még súlyosan vannak problémák, Magyarországon is minden héten vannak ennek áldozatai, halálos áldozatai is a családon belüli erőszaknak, és szerintem ez a legnagyobb veszélye annak, hogyha valaki nem nyitott szemmel, meg nyitott füllel nézi ezeket a videókat.
Ez tök jó, hogy behoztad, és itt ajánlanám egyébként a Szavakkal verve című könyvet, amiben csodálatosan le van írva, hogy ennek mi a menete egy bántalmazó kapcsolatban, ahol nem is feltétlenül kell, hogy fizikai erőszak jelen legyen. És hát tudjuk ugye a családon belüli erőszak áldozatoknak a helyzetüknek az ellehetetlenítése gyakorlatilag ki van kövezve ezekkel a threadwife-os jellegzetességekkel, mint hogy a nőnek legyen anyagi függése a férjétől, ahelyett, hogy az önértékelését, a saját önértékelését búsztolná ő is, meg a férje is, ahelyett megpróbál a kedvében járni a vélt vagy valós elvárásoknak, amit ez a férj támaszt, vagy a társadalmi üzenetek, vagy a környezete, a vallásos környezete, vagy akárki támaszt, vagy ez a szerep, amit ő nagyon szívesen fel akar venni. És az nagyon rosszabb a belegondolni, hogy mi van, hogyha egy ilyen influencer tényleg ér a családon belüli erőszak, hát senki nem fog neki hinni az életben. Mert hát ő önként és dalolva akart alárendelt lenni, hát ne is várja akkor. Tehát, hogy így látom ezeket a képeket, ahogy láthatatlanok maradnak ezek a férjek, de ezek a nők onnantól kezdve, hogy terméket csinálnak a saját alárendeltségükből és performanszot, és ebben az illúzióban ringatják magukat, hogy ez tök jó, hogyha egy ember a másik alárendeli magát, akármilyen okból. Hát ez egy ilyen csodálatos katasztrófa, ami látszik ebből kirajzolódni majd így a jövőben. És még ha nem is történik családon belüli erőszak vagy verbális abúzus, akkor is számomra egy érdekes dolog az, hogy nők jelentős része a saját választás címén ugrik bele a hagyományos női szerepbe, amiről hát sokszor, sokkor már rájött, hogy tényleg nem feltétlenül jó a nőnek rövid vagy hosszú távon, és igaz, hogy a threadwife jelenség az pár éves, de ez a jelenség, hogy nők a saját alárendeltségüknek örvendjenek, és üdvözöljék, és boldogan vágjanak bele, és kultiválják, ez tényleg mindig létezett. Nekem a Andrea Dworkinnak jutott eszembe egy 80-as évek elején írt könyve, a Right Wing Women, jobboldali nők, ami egy csodálatos elemzése ennek, hogy miért lehet az, tehát mondjuk feminista nőként rátekintve erre, miért lehet az, hogy nők igenis beállnak-e mögé a hagyományos családmodell mögé, ugye akár a magyar konzervatív nők is, természetesen van kapcsolat az amerikai konzervatív vonallal, a magyarországi ugye kormány propagandának is. Tehát, hogy nagyon érdekes ez, hogy miért lehet az, hogy hát rendelkezünk, tehát hogy oktatásban vehetünk részt, lehet saját bankkártyánk, lehet saját bankszámlánk, elválhatunk, a szabadságjogaink megvannak, és ennek ellenére úgy döntünk, hogy de én már pedig mégiscsak azt szeretném, hogy alárendelt ember legyek. Van egyébként így gondolatod, hogy számodra akár így személyesen mi az értelmezése ennek?
Igen, szerintem az egyik értelmezés az, hogy a propaganda az működik, és az jól működik. Mindent lehet fényes, csillogó csomagolásba csomagolni, így az alárendeltséget is. El lehet adni az alárendeltséget úgy is, hogy téged eltartanak, megvesznek neked mindent, amit szeretnél, azt csinálhatsz, amit akarsz, a gyerekeddel tudsz foglalkozni, és egy ilyen ideális, milyen családi életet tudsz majd élni, ahol nincs stressz, nincs főnököd, nem kell reggel korán kelned, és hatalmas szeretetben és anyagi jólétben éled majd életed végéig a mindennapjaidat. Ettől függetlenül egyébként, hogyha a személyes véleményemet kérdezed, dönthet valaki úgy, hogy háztartásbeli lesz, és azt nem tartom antifeministának. Egyébként erről is lehet vitatkozni, hogy esetleg az, de szerintem nem az. Itt inkább csak arról van szó szerintem, hogy ez nem egy őszinte reklám, vagy nem egy őszinte ajánlat, mert a hátrányai sosincsenek megemlítve, és emiatt veszélyes. Ami miatt a nők ebbe úgymond önként belemennek, az, hogy a mostani helyzet gazdaságilag, illetve a munkai erőpiacon ijesztő, nem csak nőként, férfiként is minden tekintetben. Ha csak Amerikát nézzük, most, hogy ott élek, naponta van arról hír, hogy mennyi leépítés van, mennyi embert rúgta ki, akár az én szakmámban is, de a többi szakmában is, ugye az AI megjelenésével, stb. Átalakulnak a dolgok. Ez egy ijesztő helyzet, és a bizonytalanságban nyilván ez egy nagyon emberi tulajdonság, mindannyian vágyunk valami biztosra, valamire, ahonnan nem lehet kirúgni, amit kényelmesen, stresszmentesen csinálhatunk. Ennek vannak teljesen érthető okai is, hogy miért tartják ezt például a Z-generációsok annyira vonzónak ezt az életformát. Azt, hogy ez hosszú távon kielégítő-e valakinek szellemileg, meg mindenhogyan, illetve hogy ezek a párkapcsolatok, amit itt idealizálnak, hogy a nő otthon van, és a férfi hazajön a munkából, és ez a legjobb, meg legideálisabb életforma, az már azért kérdéses, hiszen ha valaki egy ingerszegény környezetben otthon sütőget egész nap, a másik pedig emberek között van, szellemi kihívások elé állít, akkor az a két ember egy idő után miről fog beszélgetni, és tényleg hogyan fog az a kapcsolat életben maradni, az már egy másik kérdés, ezt már egy párkapcsolati szakértő meghívásával lehet majd megfejteni. Nyilván vannak erről elméleteim, de a rövid válaszom az egyértelműen az, hogy ebben a bizonytalan, változó világban, világjárvány, háború, stb. Helyzetben ez egy emberi vágy és egy emberi igény, hogy biztonságban, félelem nélkül, anyagi stabilitásban élhessük a mindennapjainkat.
És hát, amikor próbálják így úgy csavarni ezek az influencerek, hogy ez tulajdonképpen a feminizmus helyett egy ilyen olyan ajánlat, ami tényleg jó a nőknek, tehát, hogy amire te is utaltál, a gazdasági bizonytalanság, meg ahogy olvastam, tényleg az ilyen Obama évek alatt ilyen girl boss jelenségre adott válaszként is jelent meg ez a Tradwife trend állítólag, hogy tényleg úgy érezték nők, hogy el lett adva nekik ez a hazugság. Én mondjuk szerintem ez egy ilyen rosszul irányított düh, hogy a feministákat vádoljuk azzal, hogy elrontották a nők életét, mindegy, de hogy tényleg így kialakul ez az elképzelés, hogy nem is lehet a nőknek mindent, sőt, tulajdonképpen azzal, hogy úgymond mindenük meglehetett, csak azt érte el az a kapitalista rendszer, hogy már a háztartást is kell vezetni, meg dolgozni is kell, meg gyereket is kell nevelni, és hogy tulajdonképpen ez egy nagy átverés volt, és igazából ami valóban jó a nőknek az az, hogy otthon lehetnek idézőjelben szabadon, és igen, azt csinálhatnak, amit akarnak, és van idejük mindenre, és egyébként ezek milyen kellemes tevékenységek, persze, hogy kenyeret sütünk, meg nem tudom, de hogy ha mondjuk így meg akarom érteni azoknak a nőknek az álláspontját, meg szemléletét, akik azt mondják, hogy a feminizmus ajánlata az nem egy vonzó ajánlat, akkor így tudom ezt érteni, hogy honnan jön ez a düh, meg ez az elégedetlenség, meg ez a vágy arra, hogy hát hadd legyek csak otthon, így hagyjatok békén. És hát dolgozó nőként is tudunk ehhez kapcsolódni, hogy igen, legszívesebben a mackónacimban szeretnék otthon tespedni, és nem tudom tésztát gyúrni, én mondjuk azt nem akarom csinálni, de tehát, hogy mindenki gondolja hozzá a kedvenc otthoni tevékenységét. De hát én is emlékszem arra, hogy mennyire becsavarodtam a karantén ideje alatt ennek az öröm fázis után abba, hogy egyébként igen, nem ér semmi inger, nem tudok emberekkel találkozni, nem tudok bemenni a munkahelyemre, és tök hiányzik, hogy közösségben legyek, és a tököm akar a konyhában lenni napi 24 órában, meg kajákkal foglalkozni, mert megölöm magam, ha még egy kaját ki kell találnom. De hogy tényleg nem csoda, hogy mondjuk el lehet adni ezt akár fiataloknak, hogy hát igen, ez egy ilyen tök jó buli.
Nem csoda, és egy darabig tud is tök jó buli lenni, néhány hétig, vagy egy-két hónapig, de ami miatt ezt el lehet adni, és ami miatt a feminizmust egyébként szerintem is hibásan vádolják ezért, az a kérdés, amit te is feltettél, hogy a nőknek mindent lehet-e. Én meg azt kérdezem, hogy kell-e a nőknek mindent, olyan szempontból, hogy azért még ma is nagyon-nagyon sok feladat hárul a nőkre, a munkamegosztás az még mindig nem fair a nemek között, és most egy nagy ujjal mutatok Magyarországra is, ugye most a magyar hallgatók hallgatják ezt, hogy azért itthon meg főként, hogyha megnézzük az ilyen felméréseket, amiket évente végeznek, a nők, akik ugyanúgy dolgoznak, mint a férfiak, ők azért a tetemes részét az otthoni feladatoknak még mindig elvégzik. És ezt nagyon hibásan keverik össze a feminizmus ígéretével, meg a feminizmussal azok a nők, akik kacsingatnak a Threadwife életstílussal, hogy kellene nekem porszívózni, gyereket nevelni, főzni, mosni, takarítani, és még dolgozni is, és még aztán este szexi Halloween-ben feszíteni az ágyon. Tehát, hogy a helyet, hogy arról beszélnénk, hogy hogyan tudjuk ezt a munkamegosztást ideálisabban megoldani a két fél között, ne legyen olyan, hogy ez női munka, most már azért 2024-ben, és akkor egy picit szerintem közelebb kerülünk ahhoz az igazsághoz, hogy a feminizmus mit is ígért a nőknek. Mert szerintem itt definícióhiba van, amikor ezek a videók szidják a feminizmust, és hogy mi mindent elrontott, mert ugye ez szokott lenni ezekben a Threadwife-os videóknak, hogy mennyi mindent elrontott a nőknek a feminizmus. Itt egy fogalmi hiba van, hogy mi a feminizmus, és ha nagyon rossz indulatú akarok lenni, akkor egy szándékos fogalmi hiba van.
Igen, nagyon bólogatok, ezt nem látják a hallgatók. Akkor áttérhetünk arra, hogy miért nincsenek Magyarországon Threadwife influencerek, vagy legalábbis ilyen típusúakat én nem találtam, de erről lehet, hogy te többet tudsz mondani.
Igen, ez kifejezetten egy angol szász nyugati jelenség, nem véletlenül. Ugye beszéltünk arról, hogy ki az, aki megteheti, hogy Threadwife legyen. Az, akinek a férje keres annyira jól, hogy a 3-4-5-6-8 gyereket plusz a feleséget kényelmesen, úgy, hogy abban a házban TikTok videókat lehessen forgatni, eltartsa. Tehát, ha megnézzük a fizetéseket itthon, meg mondjuk Amerikában arányaiban, akkor azért óriási különbségek vannak. Itt megint ugye vannak ilyen osztálykülönbségek is, ezt arról már beszéltünk, arra nem megyek újra vissza, de hogy ezek milyen arányban vannak ezekben az országokban, ugye a középosztály, felső középosztály, stb. Erről is van szó. Másrészt meg azért kelet-európai kontextusban a Threadwife azért nehezen értelmezhető, mert hogyha még visszagondolunk a nagymamáinkra, hogy ők hogy csinálták, akkor a mi generációnkban, és most akkor a milleniálokról beszélek, azért nincs akkora vágyakozás arra, hogy ugyanazt csináljam, mint a nagy vagy a nagymamánk, vagy a déd nagymamánk. Attól függetlenül, hogy egyébként csodálatos nagymamám van is le a kalappal az előtt, a teljesítmény előtt, amit ő csinál, de hát gyakorlatilag igen, az otthoni munka 100%-át elvégezte még a munkája mellett is egyébként, tehát őt nem mondanám Threadwife-nak, mert ugye dolgozott, de hogy a minden háztartási munkát, és azért erre nincs bennünk igény, hogy mi ezt csináljuk. Másrészt meg ugye ebben a régióban kevesebb is rá a lehetőség, hogy ezt valaki megtehesse, de hogyha a magyar politikai világban a Threadwife életstílus népszerűsítő most már ex-politikust kéne megneveznem, akkor Novák Katalin jut elsőre eszünkbe, hiszen ő beszélt arról, hogy nem kell a nőknek mindent csinálni, és hogy nyugodtan az is egy kiváló élet tud, hogyha valaki otthon marad, több gyereket vállal, nem kell erőltetni annyira ezt a karrier dolgot.
Mondta ezt a köztársaság jelentő, bocsánat, yes. Tehát, hogy így, Jézusom.
Igen, ebben én is érzek némi iróniát, hogy a női köztársasági elnök próbált így a karrierépítés ellen buzdítani itthon. De ami ő neki abban a videójában megjelent, azok a kifejezések, meg azok a gondolatok, azok 100%-osan megjelennek a Threadwife videókban. És az ő, hogy mondjam, esztétikája is az ilyen gyöngycsoros, elegáns, beszárított hajú ilyen megjelenése is abszolút illeszkedik ebbe a világban. És nem is gondolom, hogy ennek hatalmas divatja lesz még az elkövetkezendő egy-két évben itthon. A kulturális és gazdasági kontextus miatt. Ugye, hogyha belegondolunk, és nem tudom, hogy hallottak-e a hallgatók ezekről a különböző ilyen néhány évtizeddel ezelőtt ilyen feleségközvetítő ügynökségekről, ugye itt Kelet-Európában ez nem magyar, hanem inkább tőlünk keletebbre, akkor ugye ott is annak az ígérete volt, hogy ugye az ilyen hagyományos értékekkel rendelkező, nem tudom, ukrán, meg belorusz, meg stb. Hölgyek feleségül mennek szívesen, főként amerikai, nem tudom, középosztálybeli férfiakhoz, és ezek a középosztálybeli férfiak, hogyha megnézzük a velük készült interjúkat, egyébként pont a Guardian-en rengeteg ilyen cikk van, ha valakit érdekel, rá tud keresni, akkor ők ugye arról beszélnek, hogy ilyen hagyományos értékekkel rendelkező, szubmisszív, házias nőt keresnek, és ezért keresnek feleséget Kelet-Európában, ezért szeretnének kelet-európai feleséget, aki ugye csinosan felöltözik, a hétköznapokban is, akár otthonra is, főz most, takarít, nem szól vissza, stb. Tehát nálunk más volt sokáig az ilyen általános nőideál, más volt a jellemző az előbb említett körülmények miatt.
Igen, tényleg valahogy ezt így magyar nőként nem annyira veszi be a szervezetem. Amellett, hogy azt viszont azért látom, hogy ez a keresztény konzervatív értékeken alapuló nyomatása ennek azért szép lassan, ügyesen szivárog szerintem a köztudatban, hogy ez az ilyen értéket kapcsolunk ahhoz, hogy a nő az így és így viselkedik, és ez tényleg elég aggasztó, de ez azért tényleg nem annyira eladható itthon, tényleg egyszerűen nagyon kevés embernek van erre lehetősége, és hát nagyon sok nő meg a realitásban él. Ezt úgy értem, hogy aki otthon főz, most takarít, gyereket nevel, és nem tud megélni, hát az ránéz erre az influencer trendre, és így azt mondja, hogy hát bocs, de hagyjatok ezzel békén, tehát hogy ez így semennyire nem szexi, amit én otthon kell, hogy csináljak, meg elvégezzek, meg gürizzek. Hát így köszi, de nem.
És ami miatt még nehéz ezt itthon eladni, az egyébként a munkakultúra. Amerikában abszolút munkaközpontú a társadalom, ott nincs így ennyi fizetett szabadság, meg nyaralás, meg ilyesmi, mint ugye Európában, ez nem csak magyar, ugye egész Európára vonatkozó különbség, tehát azért is könnyű ezt az amerikai nőnek eladni, mert ott maximum egy évben 10 napot lehet egyébként kivenni, akinek bejelentett full-time munkája van.
Meg nincs gyes.
Nincs gyes. Néhány hét van, amikor elmész szülni, és akkor még sokat mondtam. Tehát ott iszonyatosan munkamániás a társadalom. Én ezt baráti beszélgetésekben is tapasztalom, hogy a karrier, a munka, a pénz, az abszolút ez egy ilyen központi téma, egy laza baráti beszélgetésnél is kulcs téma abszolút, és máshogyan is beszélnek róla az emberek. De egy olyan társadalomban, ahol folyamatosan túlóráznak, nincs szabad nap, nincs fizetett szabadság, nincs szülési szabadság, és tényleg mindenki túlhajszolja magát. Nagyon vonzó az, hogy fonogassam a kalácsot inkább reggelente a helyet, hogy a főnök felettem álljon. Ez az egyik Európa és Amerika közötti különbség. És igen, tudom, hogy mert mondtam, hogy van brit influencer, de most azért többségében, akiket látunk TikTokon, azok amerikai nők. A másik különbség egyébként, az meg egy abszolút esztétikai különbség. Ezt is, hogyha valaki járt Amerikában, akkor ez egy nagyon szembetűnő dolog. És most vegyük le az egyenletből New Yorkot, mert az más, de hogyha bárhol máshol járt valaki Amerikában, akkor azt láthatja, hogy ha lemegy a boltba, akkor melegítőben meg pizsamában van mindenki, mert ott nem szokás felöltözni, mint ahogy itthon. Itthon azért az ember jobban felvesz egy ruhát, egy csinos cipőt, de még akár egy farmer pólóval is már elegánsabbnak hat, mint amiben Amerikában látok embereket lemenni nem csak a boltba, de bárhova a benzinkúthoz, vagy egy baráti találkozóra, vagy ha egymáshoz átmegyünk vendégségben. gyakorlatilag mindenkit melegítőbe látok. Márkás melegítőbe, meg tök jó minőségi melegítőbe, de hogy ha én felveszek egy nyári ruhát, akkor mindenki megjegyzi, hogy úristen, mennyire ki vagyok öltözve. Pedig nekem ugye ez európaiként ez teljesen normális, mert ugye mi úgy szoktuk meg minket úgy neveltek szerintem inkább az anyukáink, hogy akkor öltözd fel csinosan, ha mész vendégségbe, meg legyél nőies, meg ne legyél igénytelen, meg azért kicsit sminkeld ki magad, ha nem is nagyon. Ez mondjuk Kelet- meg Nyugat-Európa különbség, mert mi Kelet-Európában szerintem erősebben sminkelünk, de mondjuk akár a nyugat-európai nő is azért, nem tudom, egy nagyon halvány valami sminket feldob magára, és akkor úgy hagyja el a házat, és anélkül nem. Ez megint egy nagy különbség az amerikai, meg az európai nők között. Tehát az amerikai nőn nem látom ennek halvány igényét se, hogy bárkit le akarja nyűgözni a külsejével az utcán. Nem így nevelkedett, nem ez a prioritás. Otthon se fog kiöltözni kisestéibe a férje előtt. Míg nekünk szerintem ez inkább kulturálisan elfogadottabb.
A végére egy ilyen idézetet akarok bedobni, és aztán még egy ilyen végső üzeneteket még megfogalmazhatunk ezzel kapcsolatban. Egy 50-es nő reagál egy ilyen influencerre, és azt mondja, hogy amikor 20 évesen csinosan megházasodsz, nem gondolsz arra, hogy 45 évesen lelakott anyukaként kell majd újra kezdened az életed, pedig velem is és több barátnőmmel is ez történt, amikor a férjeink lecseréltek minket frissebb, fiatalabb, lelkesebb nőkre. A legszebb éveimet elpazaroltam egy férfira, aki tenyészkancának és háztartási alkalmazottnak használt, aztán amikor az utódjai kezdtek felnőni, eldobott, mint egy megunt, elhasznált játékot. Egy elvált középkorú férfi jó parti, egy elvált középkorú egyedülálló anyuka viszont nem túl kapós. Nem mintha lenne időm ismerkedni, amikor reggeltől estig dolgoznom kell, hogy ne kopjon fel az állunk. Lányok, tanuljatok a mi hibánkból, gyerekvállalás előtt fejezzétek be a tanulmányaitokat, és menjetek vissza dolgozni a gyerek után is, mert ha a férj úgy dönt, hogy kilép a házasságból, egyedül maradtok minden problémával. Szerintem ezek nagyon húsba vágóak, ezek a reakcióvideók, mert tényleg az van, hogy azok a nők, akik már így láttak egymást, meg megéltek egymást, meg már korban előrébb járnak, el tudják mondani azt, hogy mik a veszélyei, meg ártalmai ennek a fajta trendnek a jövőre nézve, és azok a tini lányok, akik hát korukból fakadóan, természetükből fakadóan nem képesek gondolkodni előre 10-20-30-50 évet, és ez nem az ő hibájuk, de hogy tényleg nagyon befolyásolhatóak afelé, hogy valamilyen csinos, fényes maszlakba berakott trendnek így befeküdjenek, de hogy a realitás tényleg az, hogyha nőként nem azt erősítjük egymásban, hogy önálló, szabad ember legyél, tanulj, dolgozz, legyen egzisztenciád saját magadtól, mert különben ki lehetsz téve egy csomó veszélyforrásnak, akkor tényleg itt tudsz kikötni, és nem azzal van baj, hogy valaki gyereket vállal, vagy hogy otthon szeret lenni, hanem amit ez a nő is mond, hogy amikor mondjuk újra kell kezdeni a semmiről, és nálad van a három gyerek, a férjed meg elment Hawaii-ra az új barátnőjével, szerintem ez nagyon sok nő tud kapcsolódni, és teljesen egyértelmű művé válik, hogy miért ez a feminista üzenet, hogy egyedül tudj boldogulni, és ne legyél kiszolgáltatva soha senkinek, mert igazából ezzel csak nyerni tudsz.
Igen, ez az S.T. Williams videójában jelenik meg, akit te is említettél. Ő arra buzdítja a nőket, hogy ne járjanak egyetemre, ne tanuljanak. Ennek hatalmas veszélyei vannak, mert ezzel pont azt a döntést, meg választást veszi a nőktől, hogy esetleg később, hogyha mégse így szeretnék csinálni, akkor meglegyen a lehetőségük, hogy ne tradwife-ok legyenek. És szerintem lehet vitatkozni, mondom erről, hogy akkor ez egy választás tradwife-nak lenni, vagy nem, és hogy akkor háztartásbeliként, vagy munkaerőpiacon, vagy hogyan legyünk feministák, de az, hogy valakinek az a lehetősége se legyen meg, hogy később el tudjon helyezkedni, mert nyilván végzettség nélkül nem lesz meg ez a lehetősége, az objektíve gyakorlatilag megöli ezt a választási lehetőséget. Tehát ennek óriási veszélyi vannak. És a szöveg, amit felolvastál, az a hideg valóság, és ugye itt arról beszélt a nő, hogy újra kell kezdenie, mert hogy ugye a férje ott hagyta, és ugye másként tekint a világ egy középkorú nőre és egy középkorú férfira. Ez a tradwife jelenség nem létezik gyakorlatilag enélkül, a reláció nélkül, a férfiak nélkül és az ő fantáziáik nélkül. Ez csak ebben a kontextusban létezik, és ezt nem szabad elfelejteni, mert ugye itt egy a Threadwife-ok ezt abszolút a nőknek adják el, és ez egy nőközpontú reklámként van eladva, de ez nem létezik csak a nők világában, vagy csak a női kontextusban értelmezve. Ez csak abban a környezetben létezik, a névben is benne van, ugye, hogy Threadwife, mint feleség, hogy valaki fiatalon férhez megy, nem tanul, nem dolgozik, és akkor otthon szórakozik a, nem tudom, perecsütéssel. És igen, hogyha később máshogy szeretne dönteni, vagy hogyha az élet máshogy dönt helyette, akkor utána egy sokkal kiszolgáltatottabb és hátrányosabb helyzetből indul majd 35, 40, 55, meg 60, meg nem tudom hány évesen. Az meg szerintem egy külön podcast témája, igen, hogy hogyan tud egy nő újra kezdeni 40 felett, meg milyen lehetőséget ad a világ egy férfi számára. Ezt nyilván egyébként mi formáljuk, meg mi irányítjuk majd a későbbiekben, hogy mi hogyan állunk ehhez a kérdéshez. Mert ez az éterben, ez a dolog nem létezik, csak a mi hozzáállásunkkal. De ez a valóság, hogyha valakit arra buzdítunk, hogy ne tanuljon, akkor azzal azt a lehetőséget vesszük el, amit éppen reklámozni próbálunk neki a TikTokon.
És tényleg az van, hogy ez a trend elsősorban a patriarchátusnak kedvez, semmi másnak, és alapvetően a férfiaknak, akár egyéni szinten, akár így társadalmi szinten, és az alárendeltség, ez egyszerűen ne legyen trendi soha.
Én is ebben reménykedem, hogy ez a trend, ez hamarosan értelmezést nyer a fiatalok fejében is. Igen, ez nem segít senkit a patriarchátuson kívül, ez így van, és ezt onnan tudjuk biztosan, hogy ez egy vizuális fantázia. Ez a videók és a fotók nélkül nem létezik. A Threadwife. Ez csak abban a vizuális világban létezik, amiről beszéltem, amikor a csinos fiatal nő a kis átlátszó hálóinkben ül a konyhában, és a gyereket eteti, és várja a férjét, hogy hazaérjen. Ez csak ebben a férfi fantáziában létezik, és ez egy fétis, csak ez egy nagyon elnyomó fétis. És ez az, amit még azok a kommentelők nem látnak, akik arról beszélnek, hogy bárcsak én is úgy élnék, mint Nara Smith vagy Esté Williams.
Nagyon köszi, hogy ezt kielemeztük.
Én köszönöm a meghívást.